Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok és őszinte szeretettel köszöntöm Önöket. Az érdekes emberekről szóló magazinunkban ma egy rendkívül sokoldalú és igazán érdekes embert szeretnék jó szívvel ajánlani Önöknek. Gondolom, ha meghallják azt a nevet, hogy Városi Ferenc, akkor sokaknak rögtön egy ketyegő alkalmatosság ugrik be a gondolataikba, és nem tévednek. Valóban arról az emberről van szó, aki az életének egy részét az órák világában töltötte. Azt már meg sem nagyon merem kérdezni, hogy mi mindenre volt időd ilyen sok óra között, de hát tudjuk, hogy az óra meg az idő az nem minden esetben kapcsolódik össze. Köszöntelek szépen, Feri bácsi. És a közelmúltban kaptál egy nagyon komoly elismerést, egy példakép díjat, Gránit Oroszlán példakép díjat. Én arra kérlek, hogy egy kicsit ennek a díjnak a hátterébe vezess be a hallgatókat, meg engem is.
Én is köszöntelek, Laci, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nehéz egy olyan dologról beszélni, amelyre magam is alig tudom magamat alkalmasnak tekinteni, mert hogy példakép díj az egy olyan tehertétel, amit addig nem ismer az ember, amíg nem kapja meg, és amikor megkapja, akkor pedig azzal az ellenmondással küszködik, hogy hogyan lehet ennek valóban megfelelni, és hogy mégis azt gondolom, hogy fontos az életünkben, hogy legyenek példaképeink. Akkor is, hogyha én ezt törékenynek tartom, magamra nézek különösen, de úgy mikor behívtak egy szűrésre, már eleve bent voltam akkor abban, mint esélyes, és mikor behívtak egy nagy beszélgetésre, akkor az élettörténetem volt a téma, akkor eszembe jutott az a beszélgetés, amit az unokámmal folytattam korábban, illetve egy kis emléktapot is adtam a 17. születésnapjára a kis hölgy unokámnak, amikor arról beszélgettem vele, és azt írtam az emléktapjára is, hogy értékek vannak benned, képezd magad, keress magadnak hiteles példaképeket, hogy egyszer majd esetleg te is példakép lehess. Ez egy jó ugródeszka volt nekem a akkori beszélgetésben. A meglepetés persze ezután érkezett, amikor a szűrésen bekerültem, mint díjazott. A díjazottak közül bekerültem, mint legtöbb szavazatot kapott díjazott, és ennek kapcsán ott egy spontán 8 másodperc alatt kellett felkészülnöm a ott megtartott beszédemre is, amely izgalmas volt, de ott arra döbbentette le az embert az ilyesmi, hogy valóban nagyon sok minden zajlott, történt az életemben, és ez sehol sem volt példaképnek nevezett dolog, hanem a munka maga. És az a világ sok pontján az élet, a társadalom, a hitélet sokféle minőségében vagy körülményei között zajlott, és hogy ebben az egészben az a különleges és az Isten kegyelmének tartott csoda, ahogyan én az életemet nézem, hogy ahonnan indultam, az egy nagyon nehéz pálya. Nagyon bizonytalan jövőképpel, sokféle megaláztatással, a hitélet miatti megaláztatásoktól kezdve, a társadalmi megaláztatásig, amely akkor a kommunizmusban volt, egy klerikális családban felnőtt gyereknek a sorsa, annak idején nem volt egyszerű, nagyon sokféle megaláztatás érte a magamfajtát, és hogy azokban az alapozásokban olyan téglák kerültek mégis egy fix pontra, amely egymásra épülve egy épületté vált. És eközben, mikor ez az épület épült a hit alapján, a szorgalom alapján, az elkötelezettség alapján, ezeknek az eszközeivel, szakmai és sokféle szinten, eközben az a társadalom, amely akkor okozta a megaláztatást, az pedig szétmorzsolódott, eltűnt. Hogy mekkora üzenet van benne a számomra, hogy mi a maradandó érték, és az, hogyha ma valamiben példaképről beszélgetünk, akkor az a példakép, ahonnan veszem a példát, és ha jó helyről kapjuk a példaadást, akkor abból valami marad az utókornak is, vagy a mellettünk lévőknek, vagy a körülöttem lévőknek, az unokáimnak, a gyermekeimnek, utódaimnak, és hogy Ebben ez az különlegesség, hogy az anyaga maradandó. Az ember az törékeny, ma ilyen, aztán változik, és a legjobb igyekezete mellett is a tökéletesség az nagyon törékeny dolog, de az, akitől kapjuk ennek a bátorítását, vagy ennek a újrakezdését, vagy a folytatását, az viszont egy tökéletes példakép.
Nagyon jó hallgatni téged, mert közben egy közelmúltban elhangzott riport jutott eszembe, ahol egy nagyon ismert magyar színész nagyon keserűen nyilatkozott arról, hogy már mindenki megkapja azt a legmagasabb díjat, amit egy színész megkaphat, de ő még nem. És nagyon keserűen tette hozzá, hogy mert tudjátok, ez úgy van, hogy a díjat azt nem kapjuk, hanem adják. Érdekes gondolat ez. Én a te szavaidból úgy érzem, hogy nem ez a díj a koronája annak az életnek, amit eddig éltél, hanem a te életednek egy másik koronája van, az élet koronája, amelyet egészen más kezekből veszel át. Feri bácsi, most néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatom veled a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, ismét itt vagyunk, Városi Ferenc úrral beszélgetünk. Egy nagyot lépünk vissza a múltadba. Abban az életkorban, amiben te most jársz, onnan már tényleg egy nagy lépés kell, hogy valahogy a gyermekkorodat meg a szülői házat megtaláljuk. Arra kérlek, hogy emlékezzünk így közösen vissza azokra a kezdetekre, ahonnan és ahogyan indult az életed.
Palas családban nőttem föl, lelkipásztor volt az édesapám, földműves igazából a mindennapi kenyeret a szőlő és a föld munkálásával keresték a szüleim, ezen kívül pedig gyülekezetet plántáltak Kecelen, és így kerültem én 8 évesen Kecelre. Nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy nem tudom, hogy mit akarok én a jövőmmel. Nagyon nem szerettem a paraszti munkát, ami koszos volt, és homokkal, földdel összekapcsolt engem, a bőrömet, a kezemet, az mind ellenszenves, és nagyon nehezen tudtam ezt kezelni egy paraszt családban, ahol nem volt más kiút, mint a jövőkép, mindenkinek arról szólt, hogy majd lesz földje, szőleje, és aztán robotol. És hogy a bátyám látott bennem valamit, ami más, és talán neki jutott eszébe, hogy hiszen az én nagyapám, az anyai nagyapám az bankár volt, nem sok köze volt közvetlen a földhöz, a szőlőhöz. Lényeg az, hogy én aztán az órás szakmában kaptam lehetőséget a bátyám segítségével. Igen, ám csak ez nem volt még ez olyan egyszerű. Az órás szakmát azt megtanultam kitűnő eredménnyel, dicsérettel a megyénél még külön díjat is kaptam, akkor ez nagy szó volt nekem különösen, mert hogy állandóan az a teher volt rajtam, hogy mint kisegyházhoz tartozó szülők, pláne lelkipásztori munkát végző szülők gyerekeként egy kommunizmusban, egy kádárrendszerben átíthatódott az egész rendszer az ilyenfajta gyűrölködésekkel. És amikor megkaptam a diplomát, akkor egy nagy lélegzetvétellel, egy nagy reménységgel indultam, hogy szeretek valamit, tudok valamit, hiszen ezt mások is már észrevették, és hogy bebizonyíthatom, hogy legalább annyi vagyok, mint a többi ember. És amikor megjelentem az első munkafelvételen a Kiskörsi Vegyes Ipari KTS-nél, ki volt írva, hogy munkafelvétel, akkor megkérdezték a nevemet, tisztázták, hogy kik a szüleim, a kiskörösi őseimmel. A pártitkár vette át a szót, akkor én még nem tudtam, hogy ő kicsoda, és ő szólt be, hogy nincs munkafelvétel. Közben elhangzott egy szó, amit én nem ismertem, akkor azt mondta a pártitkár a munkaügyes Kovács kartársnak, hogy klerikális. És ez elegendő. Tudtam, hogy ezzel a szóval függ össze az, hogy nincs munkafelvétel, és hogy én bandukoltam ki a munkaügyi irodából a porta felé, amikor mellém szegődött az az úr, aki egyébként harmadik személyként ott volt ebben a teremben, és ballagott velem a porta felé, és azt mondta, miután elköszöntünk, hogy fiam, gyere vissza hétfőn az elnökébe. Gárdonyi Herman volt ez az illető úr, aki a 800 fős vegyes ipari KTS-nek volt akkor az elnöke, akit én akkor láttam először, és engem ő vett fel külön az ő kegyeibe fogadva, és neki köszönhetem, hogy én egy évvel később 18 évesen Kecelen megnyithattam az órás műhelyemet, ami volt az én színpadom, lett az én felelősségteljes trónusom, ahol kifejthettem azt az igyekezetemet és hitemet, ami volt a szakmai értelemben, volt emberi értelemben is, hiszen hihetetlen, hogy egy 18-19 éves fiúhoz milyen gyorsan elkezdtek jönni a vidéki vásárlók, vagy akkor ugye csak javító szolgáltatást végző kuncsapjaim. Jeles pillanatok zajlottak ebben az egyszerű kis keceli órás műhelyben. Emlékszem, hogy belépett valaki, és mikor rám nézett, köszönt, szia öcsi, itthon van a főnököd? És akkor nyújtom a kezem, hogy Városi Ferenc, ők tessék parancsolni, és akkor nagyon zavarban volt, és elnézést kért. Vagy amikor egy arany omegát hozott valaki kalocsáról. Beköszön, azt mondja, ne haragudjon, hogy így kérdezem, de maga a hívő órás? Mert azt mondták nekem a kalocsán a barátaim, hogy a kecerre a hívő óráshoz vigyem, mert biztos lehetek benne, hogy nem fogja kiszedni a köveket belőle, és nem fog hiányozni semmi, és hogy ott megkapja. Ha belegondolok, mai értékén az az arany, dupla fedeles arany, omega zsebóra, igencsak a 10 millió forint fölötti értékként. És hogy ez utólag is nagyon jól esik. Hát ebből indult ez a városi órásműhely, amely aztán hamarosan Svájcban, úgy értem, hogy 70-es években Svájcban kötöttem ki a szakmai érdeklődésem okán, mert az elkötelezettség az mélyíti az ember érdeklődését, és az, hogy kötelezettséget vállaltam a szakmaiságban, az odáig visz, hogy aztán belekötelződik az ember, és ott a mélyre akar ásni, és ez csak a képzéssel, a tovább igyekezettel, és nem tudtam még a 80-as években, mikor óragyárakban fogadtak Svájcban, több gyárban is, hogy ebből valamikor egyszer majd egy olyan lehetőség kínálkozik föl abból az ismeretből, hogy 1994-ben meg létrehoztuk a magyar óra márkát, az Astront, és hogy így ment lépésről lépésre, lépcsőről lépcsőre, és egyre inkább a mélybe, vagy a mélyítés irányába a szakmaiság, és hát ma már a gyermekeim ülnek az órás asztaloknál, a legkisebb lányom pedig a tervező asztalnál, és hát így zajlik a szakmai életünk, és én még mindig az aktív korban igyekszem, de azért már a háttérből jobban, de teljes igyekezettel.
Nemrégiben egy furcsa polémia alakult ki az egyik reklámotokkal kapcsolatban, amelyben megjelent ez a gondolat, hogy svájci minőség, ha jól emlékszem, és a kommentelők nagyon beavatottként vagy szakavatottként próbálták cáfolni, hogy a svájci minőség az csak Svájcban létezik. Hát akkor itt van a megoldás ennek a furcsa polémiának. Kedves hallgatók, ismét pár percig zene következik, Feri bácsival pedig utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Városi Ferenc úrral beszélgetünk. Azt mondtam az előző blokk legelején, hogy messzire megyünk vissza. Igen, messzire mentünk, és mégis megérkeztünk a jelenbe. Ennek a te múltadnak nem csak egy ilyen szakmai része van, hanem van egy másik is. Édesapád nyomdokába léptél abban a tekintetben, hogy ő lelkipásztor volt, földművelést azt messzire hagytad magad mögött, és egy sokkal precízebb világba léptél át. Viszont a lelkipásztorkodás az téged is megtalált, vagy a Jóisten talált meg és hívott el. Hogy van ez, Feri bácsi?
Tudatosan álltam háttal a lelkipásztori munkának, mivel hogy a szüleim életéből láttam ennek a nagyon komoly felelősségét, és ma is hallom, hogy lelkész, lelkipásztor, az csak elhívásból legyen valaki, mert ez nagyon, tehát munkának hálátlan, feladatnak, szolgálatnak pedig nagyon szép. Mivel ezt a tudatosságot hordoztam magamba gyerekkoromtól fogva, szerettem a gyülekezeti kultúrát, de nem szerettem a szószék közelséget, szerettem a zenét, a gyermekbiblia köri munkát, a gyerekekkel foglalkozást, ifjúsági munkát, mindazt a kulturális nyüzsgést, ami együtt jelenik meg egy gyülekezet életében. Ebben kiéltem magamat, és mondjam így, hogy nagyon beléreztem magam, jól éreztem magam ebben a munkában, és mondhatnám azt, hogy kitaláltam magamnak a keresztény életformának azt a működvelő és szórakoztató iparhoz is vehető részét bibliai értékrendben is. De elkötelezettségek nélkül, tehát az olyan mélység nélkül nem hagytam, hogy belehaljok az elhívásomba, hanem én találtam ki magamnak, hogy mi nekem az ideális. Nem lett volna semmi probléma, csak hogy egyszer próbára lett téve mindaz, amit én Istennek adok. És visszakérdezett engem a lelki ismeretem. Édesapámról tudtam meg 25 éves koromban, mint a gyülekezetünk lelkészéről, hogy az orvos véleménye szerint nincs 10 napja sem. Tehát halálosan, súlyosan beteg a szegedi kórházba került. Ez a hír engem nagyon ledöbbentett, és egy éjszakát kint töltöttem a szabad ég alatt, akkor már nős voltam, és kint a csillagos ég alatt vitatkoztam a Jóistennel, hogy édesapám 20 kilométer távolságból plántáltal kezdte egy gyülekezetet, és hogy itt vagyunk most jövőkép nélkül. Ezt hogy engedheti meg, hogy egy ilyen, akkor már több mint 30 éves gyülekezeti munka láttán nincs jövőnk. Valahonnan egy üzenet jött a belém, hogy te vagy az oka. És akkor ott az éjszakán került mérlegre az én addig folytatott keresztényiségem, és hogy az, amit én adtam, mérlegre került, hogy az valószínű, ahhoz képest nagyon kevés, amit a Jóisten tervezett, de tiszteletben tartja a mi saját szabad akaratunkat. 4 óra után vívódásaimban egyszer csak kimondtam valamit, hogyha valóban azt akarod, Istenem, hogy én a lelkipásztori szolgálatot vállaljam, akkor kérek 2 évet az édesapámnak, hogy felkészülhessek a szolgálatra. Fél 5-kor mentem be hajnalban, és aznap mentünk Szegedre látogatóba az édesapámhoz, édesanyám és a feleségem. Én azonnal a főorvosornál kezdtem beszélgetést, és mikor megérkeztem, azt mondja, hogy foglaljak helyet, mert szeretnék kicsit mesélni. Azt mondja, az éjszakát az édesapja ágyánál töltöttem, úgy nézett ki hajnalban, hogy elveszítjük őt. De azt mondja, valahol 4 óra után megváltozott a helyzet, és most azt mondom, hogy van némi remény. Ez már nekem egy gyanús válasz volt. Mentem az apukámhoz a kóternébe, ahol már az édesanyámnak és a feleségemnek ő mesélt, hogy halljátok, szó szerint így mondta, halljátok, volt hajnalban egy átélésem, hogy egy hosszú folyosón kísért 2 fehér ruhás lény, egyik az egyik oldal, a másik oldal, és mentünk egy nagy ajtó felé, és az ajtó kinyílt, és én léptem volna be. Úgy gondoltam akkor ott, hogy ez az örökké valóság. És amikor léptem volna be az ajtónak, az egyik oldalon, a bal oldalon lévő fehér ruhás megfogta a vállamat, megfordított oldalra, és fölemelte a mutatóját, és intett. Senki nem szólt egy szót sem, de én tudtam, hogy az van benne, hogy te még várj egy kicsit. Mindez szintén hajnalban zajló esemény volt. Senki nem tudta rajtam kívül, hogy mi történt az éjszaka. Nem meséltem a feleségemnek sem az úton. Egyedül én tudtam, hogy itt az én éjszakai ajánlatom, vagy amolyan isteni válaszra vágyakozó lelkemre megérkezett egy nagyon egyértelmű válasz. És én tudtam, hogy az imádságom vagy a kérésem az beérkezett. Csak annyit ehhez még hozzáteszek, hogy apukám pontosan 2 évet kapott. Így lettem én lelki pásztor, és soha nem volt bennem. Az például nagyon nehéz pálya, és egy kicsi gyülekezetre indultam, majd nagyon komoly társadalmi életet és közéletiséget folytató gyülekezet vagyunk a városunkban. Nagyon sokféle tevékenységi, ifjúsági, hitoktatói, és széleskörű tevékenységgel egy megújult folyamatosan, és egy népes gyülekezet vagyunk. Most kaptuk meg a folytatásra, és a nagyszerű lehetőséget, a pásztorbotot átadtam egy fiatal, dinamikus, nagyon értelmes, képességű fiatalembernek, úgyhogy azt tartom a legfontosabbnak, bármilyen területet nézek az életemben, hogy tudtam-e olyat megalkotni, vagy olyan alapot letenni, hogy az folytatható. És amikor ezt látom, hogy folytatható, akkor nagyon hálás vagyok, hogy vállaltam Istenért, önmagamért, a küldetésemért, a szolgálatomért, önmagamért, az a teljes életért.
Kedves hallgatók, pár percnyi zene hallgatás után még folytatjuk majd Feri bácsival a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Az Érdekes emberekről szóló magazinban Városi Ferenc úrral beszélgetünk. Lassan véget ér ez a beszélgetés, pedig sok-sok kérdésem lenne még. Hát ezek közül egyet-kettőt azért még hadd tegyek föl neked, Feri bácsi. Te megszoktad azt, hogy azok a kattogó, ketyegő, olykor éneklő, zenélő, kakukkoló alkalmatosságok azok mindig a lehető legpontosabbak, és az időt mérik. Valaki más is méri az időt, a mi időnket egészen másként, az életünk fonalát a kezébe tartja az Úristen. Beszél a Szentírás arról, hogy vannak kiszabott évek. Hogyha visszatekintesz most egy más értelembe véve ezt a visszatekintést, akkor hogyan tudod értékelni azt a Jóisten által kézben tartott életet, amelyet te kaptál?
Nagyon sok irányban tud elvinni a gondolatban, de azt gondolom, hogy amit az előbbi történetemből is láthatunk, hogy vagy én legalábbis ezt értem ki az életemből, hogy mennyire igaz, amiről Jézus beszél, hogyha a földbe esett gabona mag el nem hal, egymaga marad. Tehát ha én ragaszkodom a kulturális ízekhez, le lehet élni egy egész egy életet egyházi szokások, formák, nagyon értékes értékrendben, biblia értékrendben, és lehet, hogy ez így teljes, és az életemben nem lett volna az, mert hogy tovább kellett engednem magamat, és ez érvényes az életem minden területére, hiszen lehet valamit gyakorolni felszínen bokáig érő dolgokban járva, és lehet olyan módon elkötelezetten, ahol sokkal nagyobb az ár, amit ki kell fizetni, sokkal több a fáradozás, sokkal több a mélyreásásnak a fáradtsága, és mi nem tudni mindig, hogy hol lesz igazi forrásvíz. Ez ma nagyon komoly kérdés a fiatalokkal beszélgetve, hogy hogyan tudok én hozzájutni ehhez-ahhoz. A mai korban nem lehet megszerezni semmit, csak összeköttetéssel, csak tisztességtelen módon, és hogy csak a nagyon gazdagoknak jár és jut valami ebből, pedig úgy tapasztaltam, hogy a nullából, a semmiből lehet csodákat átélni, igen komoly odaadással, fáradtsággal, és az a hittel, hogy Isten képes megáldani azt, ahogyan tesszük. Ahogy az első forintomat beváltottam, az nekem azóta is az életemnek egy ilyen alapgondolataként ott van bennem, mint tapasztalat, hogy azt hallottam éppen egy prédikációban, hogyha a Jóistennek odaadod az egy forintodat, akkor kettőt kapsz helyette. Én ezt szó szerint értettem, és én mikor lement a prédikáció, akkor én kimentem a eldugott egy forintocskámért, behoztam, és a következő ének alatt a persejbe tettem a forintocskámat. És én már elfelejtettem másnapra, hogy ez történt, de a Jóisten humora nagyon jól tudta kezelni ezt a gyermeki hétet, mert én másnap, mikor az iskolába mentem, a járda szélén találtam 2 forintost, és akkor jutott eszembe, hogy én tegnap azt hallottam. Nem gondolom, hogy a talált dolgoknak külön teológiát kéne erről képeznünk ennek alapján, de azt tudom, hogy ez, ahogy én gondolkodom, az én fáradozásomról, az ebben megnyert áldásokról, és annak a további megállhatóságáról, az annak alapján érvényes, ahogyan befektetem azokat, amit amin van, az erőmet, az erőm eredményeként kezembe jutott értékeket, hogy azok abból kamatoznak tovább.
Kedves hallgatók, itt a beszélgetés végéhez közeledve én úgy hiszem, hogy mindenki számára teljesen érthetővé vált az, hogy Városi Ferenc miért is kapta ezt a bizonyos gránit oroszlán példakép díjat. Biztos vagyok benne, hogy nem kellenek a nagy szavak, hanem elegendő ránézni a te életedre, szolgálatodra, családodra, arra, amit fölépítettél, akár a gyülekezeti szolgálatban, akár a vállalkozásban. Ez mind azt tükrözi, hogy áldott ember vagy, és jó téged példaképként magunk elé állítani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és mindenhez, amiben vezet a Jóisten, vagy aminek neki fogsz, Kívánom, hogy áldott ember legyél, mint ahogy eddig is az voltál.
Igen, köszönöm. Köszönöm, és én is kívánom viszont, és mindezt hozzáteszem, hogy nagyon sok feladozással jár együtt ez az élet, amiben jól érzem magam, és kívánom a kedves hallgatóknak is, hogy éljék boldogan, ha fáradtsággal is, de reménységgel az életüket.
Nagyon szépen köszönjük. Elbúcsúzunk a hallgatóktól. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk. Viszont hallásra.
Viszont hallás.